Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén így fennállva énekeljük a 791-es számú énekünket. 791-es számú énekünket, mely így kezdődik. Zengjen hálaének, minden ajkon zengjen.
Zengjen hála ének, minden ajkon zengjen, Isten szent nevének, hű imát rebegjen, mindaz, aki tudja, hogy az Úr kegyelme minden bánatunkban gyógyírt hoz sebünkre. Isten szent szerelmét Jézus hozta hozzánk, hogy ezengne mindig róla szívünk és szánk. Dicsőség, Jézus, a mi éltünk, ó csodája földség, Isten szenved értünk.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a keresztelőkre készülve énekeljük a 342-es számú énekünket. 342-es számú énekünket, mely így kezdődik. Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket.
Isten, kérünk tégedet, keresztelj is most meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ő vérével nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejével. Ami te szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez. Így körül kerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégig len, minden mi gyermekinkkel.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba, ami Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, avagy szentségét. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És a kisgyermeke érkezett családok részére. Egy ige szakasz. A Zsoltárok könyvéből. Az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse, jutalom. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Minden egyes alkalommal, amikor egy keresztelés történik a templomban, újra és újra felemlegetjük, amit Jézus Krisztus tett értünk, hiszen ez is az egyik szentségünk, és a szentségeknek a lényege ez. Ugye a református egyháznak két szentsége van, az úrvacsora és a keresztség, és mindkettőnek az az értelme, az a lényege, hogy Jézus Krisztus váltság művét mutassa meg nekünk. Erről azért fontos beszélni, mert sokszor ezt nem is tudjuk. Sokszor nem is tudjuk azt, hogy ez a víz, ahogyan az énekben is hallhattuk, ez a szent fürdő, azt jelképezi, hogy ahogyan a víz lemossa a testről a szennyeződést, Jézus Krisztus az ő vére által már akkor lemosta a mi bűneinkért járó büntetést, amikor még nem is ismertük őt. És ezért van nálunk pontosan gyermekkeresség is, ezért keresztelünk gyermekeket, hiszen Istenünk hatalmas, nagy, végtelen szeretetét mutatja meg a számunkra. Hogy Isten már akkor szeret bennünket, amikor még nem is tudunk róla, még csak beszélni is éppen, hogy csak tudunk. És ezért jó így visszaemlékeznem nekem is, hiszen engem is úgy kereszteltek meg a szüleim, hogy még kisbaba voltam, én nem emlékszek a keresztelőmre, csak egy fénykép van róla összesen, azt megmutatták nekem, és jó érzés, amikor ránézek, hogy visszatekintek arra, hogy valaki a szüleimen kívül, meg a rokonaimon kívül már akkor szeretett engem, amikor én még beszélni sem tudtam, amikor még nem is tudtam magamról. Tehát Istenünk szeretetét jelképezi minden egyes keresztelő, de fontos még arról is beszélni, hogy a szülőknek, keresztszülőknek és nagyszülőknek milyen hatalmas nagy küldetés adatik minden egyes gyermek által, amikor érkezik egy kisgyermek a családba, és úgy szólván pozitív értelemben felforgatja a családnak az életét. Milyen fontos, hogy legyen előttünk valaki példaképként. Hogyha testvéreim, hogyha visszagondolunk az életünkbe, valószínűleg a mi életünkben is álltak példaképként emberek, akár erkölcsben, akár viselkedésben, és ugyanígy hitben is példaképek állhatnak előttünk. És fontos az, hogy legyen más példakép is, ami nem családból származik, tehát mondjuk hitbeli példakép legyen egy hitoktató, egy tanár, vagy mondjuk lehet védőnő is akár, hogyha hitben él, vagy bárki más, viszont a legtöbb példát, a legtöbb dolgot a szülők, a keresztszülők, a nagyszülők tudják átadni még hitben is a gyermekeknek. És ugye a hitre nem lehet nevelni, viszont a szülők mindig ott lesznek, keresztülők és nagyszülők is, ezeknek a kisgyermekeknek, miközben ők felcseperednek, ahogyan növekszenek. Nekem is nagyon sok hitbeli példaképen volt, de a legnagyobbak azok az én szüleim, én is azt mondhatom el. Hiszen én is azt láttam, hogy ahogyan ők élnek, ahogyan ők Jézus Krisztus követik az életükben. Láttam, hogy mennyivel másabban reagálnak nehéz helyzetekre, nehéz emberekre, és ugyanilyen hitbeli példaképek lesztek, kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, ti is. Jézus Krisztustól ezt a szent feladatot kaptátok, Isten áldja meg az életeteket, és ezt a nagy küldetést, amelyen megbízott benneteket minden egyes kisgyermekkel, így legyen. Amen. Kedves testvéreim, helyünkről fennállva mondjuk el együtt az apostoli hitvallást, és tegyünk vallást hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők és kedves gyülekezet, hitünk megvallása után egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket intézem hozzátok, amelyekre feleljetek hallható szóval. Először is kérdezem tőletek, kedves szülők, keresztszülők, akarjátok-e, hogy gyermeketek a szent keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék? Feleitek együtt, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromságba vetett hitükről a gyülekezet előtt. Feleitek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Kedves gyülekezet, most pedig hozzátok fordulok. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való neveléséhez minden tőletek szükségest megtesztek, és imádságban hordozzátok őket? Feleljük, ígérjük. Isten áldja meg a mi szent elhatározásunkat is. Egy imádságra hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindenkit szeretsz. Bárki, aki megszületik erre a világra, az a Te gyermeked, és szeretnéd magadhoz hívni. És add, hogy ezek a gyermekek is majd valamikor megtaláljanak Téged, amikor felnőnek, amikor már komolyan tudják venni az ők hitüket. És add, hogy ebben a szüleik, keresztszüleik, nagyszüleik legyenek a példák. Köszönjük, hogy szerető rokonokat, szerető családtagokat adsz nekünk. Jézus Krisztusért a Te fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
az Isten békessége, amely minden értelmet felfoghat, meg fogja mindig a szívedet, hogy gondolataidat, hogy Krisztus Jézusban van.
Kedves testvéreim, a keresztelő családok életére áldást kérve énekeljük a 842-es számú énekünk, harmadik versétől az ötödik verséig. Harmadik verse így kezdődik, gyermekeket te adtál mi nékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk.
Megkérem a kedves keresztelő családokat, hogy foglaljanak helyet közöttünk a padsorokban, együtt a gyülekezettel, kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket, és legelőször is főgondnokunk szavait hallgassuk meg.
Áldás, békesség! Szeretett testvéreim! Három olyan alkalom volt az elmúlt időszakban, amiről mindenképpen tájékoztatnom kell a gyülekezetet. És ugye megtörténtek a 2023. év végén ugye a presbiteris főgondnok választás, és akkor fölmerült kérdések során kénytelenek vagyunk pár olyan dologra választ adni a gyülekezet fel, amit fontosnak tartanánk. Szeretett testvéreim, miből él is a csepeli gyülekezet, és egyáltalán milyen módon? Talán furcsa kérdés, hiszen a csepeli gyülekezet, mint minden gyülekezet, Isten akaratából, kegyelméből és szeretetéből él. Hisszük, hogy a gyülekezet anyagi hátteréről is az Úristen gondoskodik, mégis fontosnak éressük, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan működik a gyülekezetünk, milyen forrásokból gazdálkodik, honnan érkeznek a bevételek, és mire kell költeni. Ezért készült el egy pár kérdésből, feltételekből való összeállítás. Tehát miből is él, és milyen forrásokból gazdálkodik a csepeli gyülekezet? A gyülekezet 90%-ban a gyülekezet tagok adományaiból, tehát az egyház fenntartói járulékokból, persejpénzből, Isten dicsőségére és széladományéként bevizett összegekből él. Az egyház fenntartói járulék azt fejezi ki, hogy a felnőtt és felelősséget vállaló hitben élő emberek személy szerint is hozzájárulnak a gyülekezet fenntartásához. Vannak közöttünk olyanok, akik a követendő példaként rendszeresen a Biblia tized előírását követ, fizetik, 10%-át bevizetik a gyülekezet költségére. Ezen felül Isten iránti hálából a persejbe is adakozunk, és az adományt is adhatunk különféle célokra, ha Isten indít bennünket. A templomból kilépve az ajtóknál elhelyezett persejekbe történt adakozás Isten tiszteletünk része. Mi a fő különbség az egyház fenntartói járulék és a persei adomány között? Az előbbi befizetése bizonylattal, nevünk feltüntetésével, a befizetésre szánt konkrét összeg megnevezésével, aláírással történik a pénztárban, az idaterjesztésben, a lelkész hivatalban. Sokan vannak, akik havonta így módon, vagy banki utalással a csepeli egyházközség számla számára OTP bankban fizetnek be. A persei adomány ezzel szemben titkos, néptelen adomány, amit egy-egy istentisztelet után a presbiterek, a lelkipásztor, a főgondnok számolnak össze, adnak át a pénztárosnak, és bizonylattal rögzítik. Mekkora összefolyik be évente az egyházfenntartási járulékból és a persei adományokból. Ez igen változó, de hála Istennek évek óta emelkedő tendenciát mutat. 2023-ban, mint ahogy amikor az éves elszámolót tartottam és konkrétan bejelentettem, egyházfenntartási járulékból több mint 5,6 millió forint, persei adományokból több mint 3,4 millió forint folyt be egyházközségükbe. Miközben az egyházfenntartási járulék a választói névjegyzékhez, a gyülekezeti tagsághoz? Csak azok a református konfirmált testvéreink kerülhetnek be az egyháztartási választói névjegyzékbe, akik egy évben bármilyen összeggel legalább egyszer egyházfenntartási járulék pénztári befizetésével vagy banki átutalással adakoznak, továbbá a GDPR nyilatkozatot aláírták, ez az adatvédelmi nyilatkozat. Milyen bevételé vannak még a gyülekezetnek? Az önkormányzattól, eddig hál' Istennek, minden évben kaptunk, minden egyház kapott támogatást, reméljük ez így marad továbbra is. Ezen kívül, ha sikerül, a pályázatról is tudunk forrást elérni, ez alapján történnek. Milyen anyagi támogatást kap még a gyülekezet? Gyülekezetünk alapítványa, a Patmos Alapítvány, rendszeresen támogatja a missziói programjainkon fiatalok és idősek közötti szolgálatot, a csendes heteken való részvételt, a rászorulók megajándékozását. Az alapítvány a személyi jövedelemről 1%-ának fogadására jogosult, illetve ide, Istennek hála, köszönjük az adományokat, magánszemélyek is befizetnek és befizethetnek. Ki fizeti a lelkészt? Az állam? Nem. Egyenesen az áram egy fillért sem ad, csak az említett bevételekből tudja fizetni a béreket, a járulékokat, az egyházközség. Hány lelkész kap fizetést Csepelen? 2. Kéri Tamás vezető lelkipásztor és Kósa Márk beosztott lelkész testvérünk. Mi a helyzet a hitoktatók bérezésével? Ez is egy kérdés volt. A gyülekezethez csaknem 14 iskola tartozik. Ezt a munkát a lelkipásztoron kívül 4 állandó hitoktató végzi. Ők a bejelentett csoportok alapján lelkipásztorunk, illetve gyülekezetünk irányítása mellett a református zsinattól kapják a fizetésüket. A munkabéreken kívül milyen egyéb kötelességei vannak még a gyülekezetnek? Természetesen fizetnünk kell fűtést, a világítást a templomban, a parókián és minden egyéb rezsiköltségekről, víz, csatornadíjat, személydíjat, biztosítást, valamint a hivatal működési feltételei, telefont, internetet, fénymásolást, postát, íratlanszereket és berendezési kellékeket, stb. Emellett sok pénzt igényelnek a karbantartás és felújítási munkák is, mint például most a templomtoronyjavítás, a tetőfelújítás, és a nem régiben lezajlott fűtés és vizesblokk felújítás. Kapnak-e pénzt a presbiterek, illetve a főgondok, illetve a gondok? Nem. Ők gyülekezeti munkájukat ellenszolgáltatás nélkül szolgálatból végzik, és ahogy a több más szolgáló is, urvarosor előkészítése, mosogatás, tejafőzés, betegek látogatása, stb. Ilyen feladatokat látnak el. Meg tudna élni a gyülekezet, de gyülekezet az egyháztagok adományaiból. A gyülekezet szinte minden kiadását a hívek adományaiból, befizetéseiből fedezi. Hitből élünk, és a presbitérium minden év elején hittel dönt az adott költségvetéséről, hogy lesz annyi adomány, hogy a gyülekezet részéről, amennyit beterveztünk és sikerül egyensúlyban tartani a költségvetést. És akár félre is tenni. Isten eddig minden évben kirendelte a rávalót, amiért nem győzünk hálát adni. Kizárólag az Úr kegyelme az, ami évről évre megtartja a gyülekezetet. Az Isten eddig minden évben megadta szükséges anyagiakat, és bízunk benne, hogy jövőben is így lesz. Imádkozzunk közösen gyülekezetünkért, testvérekkel ezünk mindezekért. Legyen hálaadásotok, hálaadásod áldozd Istennek, és mindenki úgy adjon, ahogy eldöntötte szívében. Szeretett testvéreim! Egyházmegyékben, egyházkerületünkben komoly változások történtek az elmúlt időszakban. A holnapi nap folyamán lelkipásztoraink lelkész értekezleten a 2023-as évi elszámolás beadása mellett esperesi szavazatukat is viszi a gyülekezet nevében. 3 presbiteri gyűlést tartottunk az idén. A 3 presbiteri gyűlésnek a lényege arról szólt, hogy a 2023-as év lezárása, illetve a 2024. év indítása, és azoknak a feltételeknek a biztosítása, ami gyülekezet fenntartásához, a gyülekezet életének javításához, a gyülekezettel való kapcsolat erősítéséhez szóljon. És most az utolsó alkalman pedig a presbitérium döntött, és szavazott az új pesperes személyére. Mint ismeretes, ugye Illés Dávid esperes úr 2023. december 31-ével befejezte szolgálatát. Két esperes jelölt volt az egyházmegyei közgyűlésen, Kovács Gergely főjegyző úr és Pocsai Miklós lelkész úr személyében. A szavazat bevitele után, az egyházmegyei közgyűlés választása után, illetve a március 9-i főgondnoki értekezet után fogom tájékoztatni a gyülekezetet az eredményről és a új felállásról. Szeretett testvéreim! Egyházközségünkben is változások lesznek, és változásokra lesz szükség. Ebből adódóan részemről nagyon komoly feltételeket kértem a szervezeti felépítés változásában és a gyülekezet tagságával való törődéssel foglalkozásával kapcsolatban, amiről szintén presbiteri gyűlés keretében kell döntsön majd a presbitérium, és az majd eldönti, hogy egyházközségi gyűlésre lesz szüksége vagy sem. De egy biztos, hogy a következő időszakban, amik ugye hallottuk is, akár a Mátraházi, akár a Balatonszárszói gyülekezeti együttlevő alkalom, illetve egyértelműen a júniusi pünkös második napján való családi nap a gyülekezeti élet erősítésére szolgál, hogy azok az ima alkalmak és azok a beszélgetős ima közösségek, amit ugye most tartunk, szintén a gyülekezeti építésre szolgálnak. Tájékoztatom a gyülekezetet, hogy 125 éves lesz a gyülekezet novemberben, és mivel hálaadás, háladó istentiszteletet szeretnénk tartani, amire a püspök urat is, és az új esperes urat is ugye tisztelettel és szeretettel várnánk, ugye természetesen a gyülekezetet együtt ünnepelve, a kerület vezetésével együtt. Lezárva időszakokat, tájékoztatom a gyülekezetet, hogy ígéretünkhez megfelelő lelkipásztorommal kérvényhújtottunk bal a templomtorony felújítására, hisz tudják, nagyon komoly problémák vannak, és a templom állagával kapcsolatban is bejelentéseket és segítséget kértünk a megoldásra, végrehajtására. Jelenleg döntéshozóink kezében van a kérdés, minden nemű anyagot, árajánlatot, illetve rajzokat benyújtottunk. Szeretett testvéreim, a kanonikai vizitáció után fogom újra tájékoztatni a testvéreket a következő időszak eseményre, addig tisztelete végig fogom vinni azokat a feladatokat, ami szükséges és a gyülekezet életét tennie kell. Kedves testvéreim, tudjuk, hogy milyen változások történtek az egyházunk keletében, kérem, imádkozzunk. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, nem mindent értünk abból, ami körülvesz minket, és mégis kényszert érzünk, hogy magyarázatot találjunk mindenre, és válaszokat adjunk a világ számára. Bölcsességre van szükségünk, hogy legyen türelmünk, ha valami eltakarva, elzárva marad előttünk. Kérjünk, szólj hozzánk úgy, hogy te is jónak látod. Adj nekünk hűséget, Urunk, és ha nem is értjük, hogy a te akaratodnak hátterét, ne veszítsük el hozzád való ragaszkodást, és az ígéretekbe vetett bizalmunkat. Őrizd meg bennünket, Uram! Mennyei édesatyánk, kérjük lelkedet, hogy a templomi közösséget is korlátozó nehézségek közepette tudjunk családi körben és egyéni csendességben várni és fogadni téged. Lélekben, igazságban, a darab kenyérben és egy kortborban is. Az egyszerű szentjegyek a kegyelem, a bocsánat, a meglátogatottság és a hazavetetés boldog ígéretét és valóságot hirdessék számunkra. Erre készüljünk szent várakozással, átadott lélekkel, reményteljes hálás, de őszintén bűbánó szívvel. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérek áldást a gyülekezet életére. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen gondok úr szavait. Hallgassuk meg a további hirdetéseket, kedves testvéreim. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szerettei Kovács Gábor Béláné, dr. Nagy Judit, 65 éves, és Helle János, 68 évesen elhunyt testvéreinktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló testvéreknek a szívébe. És örömteli szívvel hirdetem, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Szilágyi Tibor és Polácsik Hajnalka, Hédi és Zalán nevű gyermekeit, valamint Berki Vanessa, Péter Rihárd nevű gyermekét. A Szentlélek segítse a családokat a keresztény nevelés útján továbbra is. Gyülekezeti hétvégénket hirdetem testvéreim, amelyre még lehet jelentkezni nálunk. Balatonszárszói gyülekezeti hétvégénk június 6-ától 9-éig lesz. A férő helyei az előzetes jelentkezések alapján már beteltek, és innen csak ifjúsági szállásos vagy váró listás jelentkezés lehetséges. Attól függetlenül várjuk a testvérek jelentkezését rá, tehát még van lehetőség erre eljönni. A másik gyülekezeti hétvégén pedig a Mátraházi gyülekezeti hétvége, július, igen, ez a liturgiás lapon helytelenül van írva, tehát ne azt nézzük majd, hanem majd, ha felteszünk valamit a weboldalra vagy a Facebook oldalra, de mondom a helyes dátumot, július 15-től 18-áig lesz majd a Mátraházi gyülekezeti hétvégénk, és erre is szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését. Ma délután 3 órára a házasság hete keretein belül várjuk a kedves házas párokat egy interaktív alkalomra, a gyülekezeti házunkba, amely alatt ugyan lesz gyerekvigyázás, tehát mindenképpen megoldjuk a gyermekek felügyeletét, viszont hirdetem a testvéreknek, hogy Ilike, aki vigyázott volna a gyerekekre, ő megbetegedett ma reggelre, nem tud sajnos eljönni. Ezért kérem a testvéreket, hogyha valaki érez magában indítatást arra, hogy 3 órától nagyjából 1 órát vigyázna a házas párok gyermekeire, azt annak a szeretettel várom a jelentkezését majd akár a kiáratnál, vagy akár személyesen is. Tehát délután 3 órára várjuk a testvéreket, a házaspárokat erre a közös interaktív alkalomra. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy jövő héten hozzájárulhatunk az úrvacsora szentségéhez, ismételten, úgyhogy várunk erre is minden kedves testvért. És legutoljára hirdetem, hogy a gyülekezeti tagság feltétele a minden évben névvel befizetett egyház fenntartói járulék, melyet átutalással vagy személyesen a hivatalban, vagy akár Isten tisztelet előtt vagy után az iratterjesztő asztalnál is rendezhetünk. És aki kíváncsi, hogy benne van-e a gyülekezetünk választói névjegyzékében, annak is szeretettel várjuk a jelentkezését nálunk, és akkor meg tudjuk együtt nézni. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket testvéreim ének szóval, 468-as számú énekünk első 4 versével, mely így kezdődik: végtelen irgalmú szentséges Úr Isten.
Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten, ki engem segítesz minden én ügyemben, csak te vagy én nékem győzelmes fegyverem, pajzsom, kőfalam, minden reménységem. Hajtsd le füleidet a magas mennyekből, halld könyörgésemet kegyelmességedből, és ne csinálj törvényt az én érdememből. hanem vikhetetlen, irgalmas szívedből.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Máté evangéliumának 23. részéből az első 12 verset a következőképpen. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes székébe ültek. Amit azért parancsolnak, mindazt megtartsátok és megtegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert amit mondanak, azt nem teszik meg. Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják. Ők maguk azonban az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik ima szíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetben a díszhelyet, a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így szólítják őket, mester. Ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Tanítóknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Hanem aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Amen. Kedves testvéreim, gyertek fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy rád mindig számíthatunk, mennyei gondviselő édes atyánk vagy, akihez mindig fordulhatunk, hogyha valamilyen probléma vagy nehézség van az életünkben. Köszönjük Istenünk, hogy szeretsz bennünket, hogy a szeretetedet tanúsítja, újra és újra emlékeztet rá például a keresség is, jövő héten az úrvacsora is, hogy amit tettél értünk Jézus Krisztusban, az miattunk volt, mert szerettél minket, mert fontosok vagyunk a számodra. Áld meg, Urunk, az igére való odafigyelést. Áld meg a gyülekezetünk tagjait, akik között olyan sokan vannak, akik betegek, akik eltörték valamilyen csontjukat, végtagjukat, és abból gyógyulnak éppen meg, vagy éppen a gondoskodás, másokról való gondoskodás nehézségeitől szenvednek jó értelemben. Te adj nekik erőt, egészséget és gyógyulást. És áld meg azokat is, akik gyászoló szívvel vannak itt most köztünk, mert a szeretüket magadhoz szólítottad. Áld meg őket is, és vedd körül őket is erről, ugyanezzel a gondoskodó szent lelkeddel. Áld meg az igére való figyelésünket, add, hogy az ige üzenetét magunkkal tudjuk vinni az otthonunkba, a házunkba, a szívünkbe, hogy ez megvalósuljon az életünkbe is, ne csak bólogassunk rá, hogy jó. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés előtt a 729-es számú énekünket énekeljük. 729-es számú énekünk, mely így kezdődik, védelmez Istenem.
Kült hozzám követed, igaz. igazságot fényét, életem sietve nyomába szegődjék.
Hallgassuk meg az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma, János evangéliuma soron következő részében, mert sorra vesszük János evangéliumát, az 5. fejezet 41-től 44-ig terjedő verseit olvasom. Ezt mondja Jézus: dicsőséget emberektől nem fogadok el, de ismerlek titeket, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadjátok. Hogyan is tudnátok hinni, amikor egymástól vesztek dicsőséget, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely az egyetlen Istentől van? Foglaljuk el helyünket. Dicsőséget keresni, ez egy jó dolog. Mi úgy szoktuk mondani, hogy fényezni valakit, ez nem feltétlenül jó dolog, nem jól hangzik. De kell, hogy az életünknek legyen egy fénye, hogy különbözzön a szürke, sőt fekete környezettől. Azért vagyunk keresztjének. Azért vagyunk itt ebben a templomban. Mi valahol Istenhez tartozzunk, és az életünk más legyen. Hogyha látnak minket, akkor valami meglátszódjék rajtunk, hogy mi mások vagyunk. És Jézus itt erről beszél, erről mond néhány súlyos gondolatot, és ezt fogjuk most megnézni röviden. És a kérdése az Jézusnak, hogy ki fényez téged? Hogy megértsük az igét, azt tudnunk kell, hogy az első század az egy nagyon nehéz század volt. A zsidók első századi története, amikor Jézus élt, az nagyon tragikus volt. Egyrészt újra meg újra jöttek emberek, így mondja Jézus itt, hogy a maguk nevébe. Azt mondták, hogy engem Isten küldött, természetesen nem a maguk nevébe jöttek igazán, csak belülről. Kívülről ezt mondták, hogy Isten küldött engem, hogy megszabadítsalak titeket, zsidókat, a római rabigától, hogy egy új ország, az Isten országa megalapítását elhozzam. Sorra jöttek ilyen emberek, már az Új Szövetség is beszél arról, hogy volt ilyen felkelés. Aztán Jézus is beszél jeruzsálemi templom pusztulásától, amikor a nagy zsidó háborúban is hasonló dolog robbantotta ki az egészet, hogy a rómaiak jöttek és elpusztították Izraelt. És aztán is, még a második században is volt egy ilyen nagy felkelés, a Bar Kokhba féle lázadás. Újra meg újra jöttek emberek a maguk nevébe, hogy és hittek nekik a zsidók. És ez volt a tragédiájuk, hogy ezek az emberek maguk mellé tudták állítani a többieket. És lelkesedtek, és mentek fanatikusan. És a tragikum másik része az volt, hogy eljött hozzájuk a mindenható Isten is. Jézus Krisztusban. Egy egyszerű tanító szavát hallották, és az egyszerű nép közül sokan lelkesedtek érte kezdetben, de a vezetők nem álltak mellé. Ő Isten nevében jött, és azt mondták, hogy nem, ezt nem hisszük el neked. Olyannyira, hogy a végén még az egyszerű szegény embereket is teljesen lebeszélték Jézusról, és Jézus egymaga halt meg, mindenkitől elhagyatva a kereszten. Micsoda tragédia! Ahogy ő azt megmondta, hogy akik a maguk nevében jönnek, azokat követitek, mentek utánuk, és én az Isten nevében jövök, és rám nem hallgattok. És elmondja itt, hogy miért is van ez így. Mert sajnos nem csak akkor volt ez így, hanem a mai magyar társadalomban is minden és mindenki lelkesíti az embereket, és magával ragadja, akár beszéljünk a reformkonyháról, akár beszéljünk a mindenféle új eszmékről. Mindent követnek az emberek, százával, ezrével, tömegek, csak Jézus nem lelkesít senkit, szinte. Nagyon keveseket. Itt, ebben az igében Jézus erre világít rá, hogy ez miért is van. Ahogy mondtam a címnél, ez a cím, hogy ki fényez téged? Ezt a kérdést teszi fel Jézus. Ugye tudjuk, hogy ha valaki magát fényezi, az egy rendkívül gyanús és rendkívül rossz fényt rávető dolog. Öndicséret, büdös, régebben így mondtuk ezt, csúnyább kifejezéssel. Az önfényezést könnyen elítéljük, míg egymás fényezése már szalonképes, idézőjelben. És Jézus erre hívja fel a figyelmet, hogy ez nincs jól. Itt valami nagyon rossz dologról van szó, amikor ti egymásnak adtok dicsőséget. Miről van itt szó? Hogyan érti ezt Jézus? Arról van itt szó, hogy mi is igyekszünk sokszor másokhoz, csoportokhoz, a többséghez tartozni. És hogy ennek a gyökere bennünk az, hogy másokkal akarjuk fényeztetni magunkat. Hogy nekem milyen igazam van, mert én ehhez a valakihez tartozom, aki jól megmondta, aki világosan lát dolgokat, aki határozottan fellép, aki tiltakozik bizonyos dolgok ellen, és csatlakozunk csoportokhoz, tömegekhez, többséghez, azt gondolva, hogy majd így elég fényes lesz a mi lényünk, a mi életünk is. És Jézus azt mondja, hogy pontosan ez a baj. Hiszen ő látta, hogy a sátán bárkit maga mellé tud gyűjteni, és őt pedig nem támogatják és nem pártfogolják. Ez így van. Mert a hozzávaló tartozás úgy látszik számunkra nem elég fény. Holott igazából ez az egyetlen igazi és világos fény. Mit is mond nekünk ez az ige? Most már, hogy nagyjából értjük, hogy Jézus mit is mondott. azt mondja, hogy a maga nevében jött embertől csak kétes, mulandó és lidérc fényt tudunk kapni. Hogy mi mindnyájan emberek vagyunk, akik a mi saját bűnös, önző gondolatainkkal vagyunk tele. Hogyha valaki embereket akar követni, vagy csoportokat, pártokat, vagy bármilyen ilyen külső dolgokat, felekezeteket, ezt is mondhatom, akkor ez kétes fény lesz mindig. Nekünk nem a hozzánk hasonló bűnös embereket kell követni. Hívják azokat bárhogyan is. Hívják akár felekezetnek is, hiszen itt is a vallási vezetők ellen mondta ezt Jézus elsősorban. Arról csak kétes fény fog a mi életünkre vetülni, nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy mi figyeljünk Jézus Krisztusra. Mi szeressük őt, akiben az Isten lejött hozzánk, és értünk áldozta az életét. Aki annyira szeretett minket, hogy nem sajnálta a tiszta életét, értünk odaadni. Ha ő lelkesít, ha ő határozza meg az életünket, a lépéseinket, a gondolatainkat, ha ő ráfigyelünk mindenben, akkor jó helyen vagyunk. Ha emberi csoportokra figyelünk, mondom, akár felekezetek is legyenek, vagy bármilyen pártok, vagy bármilyen szép nevű csoportok, kétes, mulandó, sőt lidércfényben lesz részünk. A kétes azt jelenti, hogy egyik csoportnak sincs maradéktalanul igaza, mert mindegyiket bűnös emberek alkotják. A mulandó az lesz, hogy erre fény derül. Nagyon sokszor. És utólag mindenképpen a történelem ítélni fog, és lidercfény pedig azért, mert csapdába vezet rossz helyre, hogyha őket követjük. El kell most mondjam, hogy ezt most nem szeretném aktualizálni. Nem arról beszélek, ami most a héten zajlott, és egyházunk első vezetőjére vetett kétes fényt. Nem. Nyilván ő is bűnös ember. Én nem látom teljesen a dolgokat, holnap lesz egy lelkész értekezletünk, amin nyilván erről is lesz szó. Amennyit én látok, hogy a kegyelem, amit a fő hölgyek adtak, az teljesen jogos és érthető volt. Viszont nagyon nehéz, kényes és bonyolult helyzetben a kommunikáció maradt el, a világos, egyértelmű kommunikáció, és ez volt minden bajnak az oka, és minden lemondásnak. Ezzel nem ítélek meg senkit, mert én ilyen nehéz, bonyolult, és kétes, és veszélyes helyzetben még inkább megnémulnék, és nem tudnék kommunikálni. Ő nekik muszáj volt, ez dolguk, ezért kellett lemondaniuk. De én most nem erről beszélek, hanem amit Jézus mond, hogy nekünk nem emberekre, nem csoportokra, nem pártokra, nem felekezetekre kell figyelnünk, hanem saját egyéni gondolatunk legyen, véleményünk mindenről, kérdezzük egyenesen Jézus Krisztust, a Szent Lelke által meg fog minket világosítani, és akkor lesz fénye az életünknek, ha e szerint élünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Jézus egymaga volt, de az Istentől jött, és mindig hozzáigazodott. És ha mi is hozzáigazodunk, és minden lépést külön, sokszor a saját csoportunk és a nagy többség ellenében teszünk meg, ha kell, akkor lesz fénye az életünknek. Mert Jézus Krisztus is egyedül harcolta meg a dolgokat, és a kereszten egyedül maradt azzal, hogy szeret minket, hogy megbocsát nekünk, és hogy meghal értünk. De micsoda fénye lett az ő életének azóta is. És igazából ez a fény ragyog, és igazából neki van a legtöbb követője azért ezen a világon, ha nem is hangosak ezek a követők. Ne féljünk mi is vele egyedül maradni, bármilyen helyzetben, bármilyen döntésünkben. Erre bíztat minket az ige, így legyen. Amen. Válaszoljunk az igére a megkezdett 468. énekünk utolsó két versével. Az ötödik vers így kezdődik. Atyáink vétkéről meg ne emlékezzél. Atyáink vétkéről meg ne emlékezzél, sőt minden bűnükről kérlek feledkezzél, mert tégedet nem holt, hanem ki most is él. Az dicsérts nevedről, tisztességet beszél. Nem nékünk, Uram, tisztességet, de szent nevednek adj örök becsület. Minket azért áldj meg, hogy hívjuk nevedet, mi segítségünkre, és bízzunk te benned. Jöjjetek testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Urunk, köszönjük neked Zrínyi Miklós énekét, amit énekeltünk. Köszönjük, hogy mint költőbe tekintést enged a saját és dédapja gondolkodásába. És köszönjük, hogy aki igazán fénylik, az mindig tőled kapja a fényt. Ezt láthatjuk. Könyörülj rajtunk, hogy meg tudjunk állni a saját korunkban, annak zűrzavarai között, különböző lelkesedő csoportok között azzal, hogy mi egyénileg kérdezzük minden helyzetben, a te véleményedet. Könyörülj rajtunk, hogy ne akarjunk mások fényében tündökölni, csak is tőled kapjuk a fényünket, aki megbocsátasz nekünk, aki meghaltál értünk, aki egyedül méltó vagy arra, hogy tiéd legyen az életünk. Köszönjük, hogy te adsz vigasztalást a szomorkodóknak, te adsz erőt a sok-sok munkában küszködőnek. Köszönjük, hogy te adsz békességet a zűrzavaros időkben. Köszönjük, hogy te öntöd a szívünkbe bátorító szent lelkedet. Kérünk, hogy segíts, hogy mi is ott legyünk napról napra a te lábaidnál, és tőled várva az erőt mindenhez és az útmutatást. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most foglaljuk imádságunkban nemzetünket a 641. énekkel, a himnusszal. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a zsinatunk biztatására énekeljük most is a háború sújtotta népekre gondolva, és gondoljunk is rájuk imádságban, a kárpátaljai testvéreink, református testvéreink himnuszát, a 799. énekünket az első három verssel, mindig velem, Uram, mindig velem. És a záró énekünk a 159. ének, amelyik így kezdődik, ne zúgolódj, ha látod a hitetlent.